gondolkodott ön művészetről, világ dolgairól, és hát egy kicsit Mikes Kelemen nyomán talán kedves nénémmel ezt levelezte, mert választ is kapott. Egyfajta kultúrtörténeti eszmefuttatás, ugyanakkor képekkel alátámasztva és kiegészítve?
Tulajdonképpen igen, olyan szerű vallomás, ami az én véleményemet mondja el a társadalomról, a megélt helyzetekről, a művészetről, és különös tekintettel a fotográfiára, ami nekem egy nagy, hát azt szokták, nagyon nagy szerelem, hát igen, nagy szerelem, ez valamikor 16 éves korom óta tart, és a fotográfiáról vallott véleményem is benne van ebbe a levélregénybe, meg a hozzátartozó képekbe.
Miért érezte úgy, hogy ezt valamilyen módon ki kell írni a magából? Tehát ezek kérdések, amelyek belülről feszegették?
Igen, határozottan ezek olyan kérdések, ami engem nap mint nap foglalkoztat. Lehet, hogy vannak sokan, akik ezt nem hiszik, de engem foglalkoztat nap mint nap. Az egymáshoz való viszonyunk is, tehát emberek egymáshoz való viszonya, társadalomhoz való viszonyunk, a szabadság, a diktatúra, ezek a kérdések engem nap mint nap foglalkoztatnak. Azon kívül pedig ugye foglalkoztat, ami a művészethez kapcsolódik, a művészi mondani való, a művészi megismerés. Azt hiszem, hogy valamilyen szinten ez sikerült kiírni magamból.
De valamilyen szinten azáltal, hogy gondolkodott róla, választ is tudott kapni a feltett kérdésekre?
Ez az egész könyv, ez tulajdonképpen egy válasz. Saját magamnak feltett kérdéseimre, de azért született ez a könyv, mert ez tulajdonképpen egyfajta válasz. Most ugye ennek a dolognak van egy története. Én valamikor a 70-es években kezdtem a fényképezést, még középiskolás koromban, aztán elkerültem egyetemre, ott fotoklubba, csineklubba jártam, ott tanultam egy csomó elméletet is, meg gyakorlatot is. Aztán 80-as években még Udvarhelyre hazakerülve még egy darabig fényképeztem, aztán 90 után abba maradt, egyéb elfoglaltságok miatt én rájöttem arra, hogy ez is egész embert kíván. Olyan 12-13 éve újra kezdtem, akkor már digitális géppel, úgyhogy gyakorlatilag újra kellett tanuljak minden, de már nagyon tudatosan és nagyon arra fókuszálva, hogy mit, hogy. Akkor ebből aztán született egy-két kiállítás, és az egyik kiállításom alkalmával sikerült összeismerkedni Márton László magyarországi íróval. Vele nagyon jól összebarátkoztunk, és megkértem, hogy a képeimhez írjon egy szöveget. Aztán ebből lett egy interjú regény, amit ő velem készített. Ez volt a Tövises képsor, azt hiszem 2021-ben. Az egy ilyen önéletrajzi jellegű, amihez Márton László írt még a saját munkájával kapcsolatos ilyen munkaeszéket, ami úgy kötődik. Az a könyv ilyen hármas tagozatú. Vannak benne fényképek, a fényképre reflexiók, vannak az én vallomásaim, amiket ő írt le, és az ő eszéi. Utána következett ez a könyv, amit szintén úgy képzeltem el, hogy ő majd megírja hozzá a szöveget, de aztán úgy visszadobta nekem a labdát, hogy hát írjam meg én, azzal a felkiáltással, hogy hát aki egyik művészeti ágba tud alkotni, hogy az kipróbálhatja magát egy másik kifejezési módon is, és aztán így fogtam neki. Szó került ott a legelején, hogy milyen regényformák vannak, és akkor ott a felsorolásban nekem nagyon megtetszett ez a levélregényforma. Akkor az a csavar benne, hogy a Mikes Kelemennel ellentétbe az én néném leveleire válasz is érkezik. Ebből tudtam én valahogy azt kihozni, hogy milyen problémák foglalkoztatnak, viszont annak a másik oldaláról való megvilágítása is szerepet kap. Mert nekem amúgy az a véleményem, hogy az emberi viszonyokban az az egyik probléma, hogy még azok is, akik gondolkoznak, nem hajlandóak a másik szempontját kellőképpen figyelembe venni. Nekem az a véleményem, hogy illene úgy viszonyuljunk egymáshoz, hogy néha megpróbáljunk átülni az asztal másik oldalára, és onnan nézzünk szembe magunkkal, hogy onnan hogy néz ki az, amit én mondtam. És akkor rögtön könnyebb megérteni a beszélgető partnert.
És ez a kritikus felhang, ez benne van kicsit a képekben is azért.
Igen.
Mi volt hamarabb? Meg volt a sorozat, a fotósorozat.
Én írónak nagyon kezdő vagyok. Márton László könyveit olvastam, úgyhogy ez nekem bizonyos mértékig biztatás is volt, hogy ő biztat, de ugyanakkor ugye egy olyan magas mérce, amit én nem tudok elérni, és kettő között kellett nekem valahogy lavírozni. Ezért is választottam ezt a levélregény formát, mert rövidebb darabokból állítottam össze, úgyhogy ezt én úgy azért még tudtam kezelni. De az egész könyv az úgy alakult, hogy megcsináltam a képanyagot. Az elején volt néhány kép, ami így egy kicsit adhok készült, aztán utána elkezdtem beállítani és rendezgetni és megvilágítani, és akkor kezdődött, hogy ilyen mondani való, olyan mondani való. Itt van vagy 60 kép a kiállításon, ez gyakorlatilag 10-szer ennyi képből került össze a végére. Akkor összeállítottam egy körülbelül 80 képből álló sorozatot, így már feltagoltam fejezetekre, és leírtam mindenik fejezetről 3-4 mondatba, hogy mit szeretnék abba a fejezetbe, és ezt küldtem el Márton Lászlónak. Ennek alapján ugye én neki fogtam, és akkor így végigmentem ezeken a fejezeteken, de úgy, hogy mindig vettem az ahhoz a fejezethez tartozó képek, az azért vezet. Minden levél önállóan is állja helyét.
Hogyha félretesszük most a leveleket, akkor viszont tényleg ott van a történetiség ezekben a képekben, tehát az évtizedeken végig lehet menni, amit ön is megélt, de viszont én érzek egy ilyen pici fricska nincsen a családi képek, meg a megszemélyesítés által.
Mindenben van egy kicsi fricska. Én ezt vallom azóta, amióta valamikor a 70-es évek közepén I.S. Kingát hallottam, azt hiszem kényszerleszállás volt, egy Szilágyi Domokos előadó estje, és akkor mondta, hogy én játszom ugyan, de ti vegyetek komolyan. Én tényleg szeretek játszani ilyesmivel, de szeretem, ha komolyan vesznek. Tehát én is komolyan veszem ezt a játékot. És ez egy komoly játék, és ez akkor nagyon érdekes tud lenni. Játszom a gondolattal, játszom a fénnyel, játszom a formával, játszom a nézőponttal, sőt, avval is, hogy miből mit lehet csinálni a közelség, távolság. Mert ha megnézi, hogy az az apoteózis egy 80x80-as kép, tulajdonképpen egy 3-4 centis üvegecskének a felső része, a szája, és a másik két üvegnek az alja. És olyan formákat adnak, ami látványt tud teremteni, és hangulatot.
Azt hiszem, ezek generálták is egymást, nem? Melyik volt az első kép, és az első szikra, amikor megfogant önben, hogy mi lehet ebből, vajon próbáljuk ki?
Az első kép, azt le is írtam a könyvbe is, az, amikor életre kelnek az üvegek. Ez egy olyan kép, hogy hazahoztam az árut este, és kipakoltam a raktárba az asztalra. Reggel, mikor mentem be, ugye az ablakon úgy besütött a reggeli fény olyan ferdén, és akkor nagyon érdekesen megvilágított ezeket, úgy szikrázott minden. Ez az első kép, amit csináltam. Ez az a kép, amire azt mondhatom, hogy tényleg életre kelt, és ez a kép nem tudatosan volt összeállítva. Viszont aztán már utána az összes többi, az már aztán ebből kiindulva, ennek a ritmusát, a fényárnyék ritmusokat látva, aztán a többit ezek után összeraktam, összeállítottam az elképzelésnek, a gondolatnak a mentén.
Olyanok ezek, mint valami gyönyörű aktok, gyönyörű formák, viszont az, hogy mégis a minta mi legyen, azt ki kellett kísérletezni? Mi legyen az, ami a közös ebben az egész sorozatban? Hogy hogyan élhetnek ezek a képek a fény által, ezt ki kellett kísérleteznie?
Igen, ezt ki kellett kísérletezni, mert Az az igazság, hogy nagyon sok buktató is van benne. Nagyon könnyen elbanalizálható a dolog. Amikor én rájöttem arra, hogy személyesülhetnek ezek a tárgyak, akkor erre törekedtem tudatosan, és emberi tulajdonságokat kerestem a formába, a fénybe, a megjelenésbe. Van egy kép itt, egy fehér-fekete, a pletykálkodók. Nekem hatalmas nagy élmény volt az udvarhelyi kiállítás kapcsán. Diákokkal ilyen tárlatvezetést rendeztek, és akkor elmentem egy ilyen tárlatvezetésre, hogy ottan beszélgessek a diákokkal. Az egyik leánka elács mondta, hogy neki az a pletykálkodók tetszik, mert ő falusi, és ő tudja, hogy az ilyen. Hát ennél nagyobb dicséretet nem is kaphattam volna. Hogy ő ráismert arra két üvegnek az árnyékára, hogy az olyan.
Mert hát ebben a sorozatban nagyon-nagyon nagy szerepe van a címnek, tehát amivel ön irányítja, meg vezeti is a nézőt. Na már most ezt fel kellett építeni.
Úgy épül, hogy éjjel felébredtem, ugye foglalkoztatott a gondolat, már ugye csináltam ezt-azt. A Covid alatt nem lehetett kimenni otthon, konyhaasztalon, kicsi műterem, stb. Este beszélgettünk. Szó került a régi világról, Ceausescu, augusztus 23-ai felvonulás. Éjjel felébredtem, és kitaláltam, hogy ezt én megcsinálom, az augusztus 23-ai felvonulás. És abból lett az a négyes kép a forradalom. Van felvonulás, aztán összezörrenés, aztán az első áldozat, és így épül fel. Tulajdonképpen ezek tényleg ilyen apró pici tárgyak. Felrakom az asztalra, elkezdem világítani. Ha csak ránézek véletlenül valamire, és meglátok egy árnyékot a másik oldalon, akkor lehet, hogy az elindít egy gondolatot. Úgy születnek ezek a dolgok, hogy én ha felrakok, mint én 9 ilyen kicsi apró üveget, 2 másik, amivel éppen nem dolgozom, ottan félre van, és azoknak az árnyéka úgy vetül, akkor abból elindul egy gondolat, és akkor azt aztán összehozom egy kicsit, és azt akkor meg lehet csinálni. És akkor az már egy másik gondolat, és onnan gördül tovább. Egymásra épülnek ezek a dolgok.
És akár még több történet is kialakulhat?
Igen, igen. Így alakult ki az, hogy egészen közel menni a tárgyakhoz, és akkor csak nagyon apró részleteket is, hogy abból milyen jelentést lehet kihozni. Szóval ezek a képek igazából így a való életben nem látszanak. Olyan értelemben, hogy ez direkt erre van összeállítva, mint jelenet, és tudatosan van létrehozva egy formavilág.
Kialakított jeleneteket, igen, mert van például ez a virrasztás, ahol éppen kinyílt.
Az a virrasztás az Eugene Smith fotográfusnak az egyik képének a parafrázisa. Kis spanyol faluba készült az eredeti kép, előtérbe a koporsó, és mögötte állnak a virraszó asztanyok. És ez arra emlékeztetett engem, és azt próbáltam megkomponálni.
Tehát volt egy felülete, ott voltak ezek a kicsi modellek, ön jött a géppel és a fénnyel, és ott játszadozott?
Igen. Hol a fényt mozdítottam, hol a tárgyat mozdítottam, hol a fényképezőgépet mozdítottam. Nagyon apró mozdulatok, rezdülések. Hát itt van ez a két kép, ugyanaz, csak itt van egy egészen pici fehér üveg. Mert ezeket a feketéket direkt csináltam, fekete festék van vele öntve, pont ezért a komorságáért. Ezt mi detektívnek neveztük, ez ilyen film noir-szerű hangulatot ad.
A párizsi éjszaka.
Igen. Viszont a másik, a párizsi hajnal, az azt jelenti, hogy a párizsi munkás viszi a gyereket a bölcsődébe. És tulajdonképpen semmi nem változott, az egyik képen van az a kis üveg mellé téve annyi.
És akkor még vannak olyan képek is, amikor szinte a makró világát mutatja meg, hát itt is, ahogyan egészen pici részleteit az üvegnek. Ez valóban nem is létezik, ez csak a fényképezőgép hozta létre tulajdonképpen.
Igen, tulajdonképpen, mint látvány, igen.
Ezt előre sejtette, vagy ott játszadozott ki vele?
Ez olyan, hogy előre az ember lát valamit, és akkor elkezd játszani vele a fénynek nagyon pici mozgatásával, mert ez tulajdonképpen ez az árnyéka ennek. A fényeknek, az árnyékoknak a játékából jön össze a kép. ami úgymond utómunka, az bizonyos hangsúlyoknak az erősítése, gyengítése erről szól.
Akkor utána jött a következő fázisa ennek a munkának, amit már a számítógépben végzett.
Ami azt jelenti, hogy beállítunk tónusokat, fényeket, színeket, mindent. Kontrasztot, képkivágást. Szerintem nagyon lényeges, hogy mi látszik, mekkora vonalak, hogy mozognak. Abból alakul ki a kép.
Ezt is úgy érzi, hogy meg tudta volna analóg módban is csinálni, például a rezonanciát?
Persze, szó nélkül. Igazából meg kell teremteni a harmóniát, és annyi.
Végül is, ahogy a mondotta, a formával is játszadozott, tehát absztrakt képeket tárt ide elénk, meg történeteket hozott elénk hihetetlen módon, és akkor még a filozófiáját, meg a gondolatait is elénk tárt ez a könyv által. Letisztultak ezáltal önben is dolgok, gondolati szinten is, és a technika síkján is?
Technika síkján igen, kialakult azért most már, azt hiszem, elég jól kialakult a saját, mondhatnám azt is, hogy stílusom. Hát gondolati síkon az a helyzet, hogy nekem mindig több a kérdésem, mint a válasz. Minden kérdésre a válaszkeresés során felmerülnek újabb kérdések, és aztán ezzel úgy jól lehet játszani, de most már nyugdíjas vagyok, úgyhogy most már van erre időm játszani.
Mert lehet, hogy 10 év múlva már másképp gondolja. Lehet egy következő könyvet tervezni?
Igen, tervezünk következő könyvet. Hát ezután még megjelent a harmadik könyvem az udvarhelyről, udvarhelyi képekkel, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább.
Azért is kérdeztem, mert ugye az imént meg azt mondta, hogy kialakult a saját stílusa, viszont ön nagyon sok síkon tevékenykedik azért, tehát udvarhelyi képek, rendes fotográfiát, dokumentális akár. Miben fogható meg ez a stílus? Meg tudja valahogyan fogalmazni?
Van ennek technikai oldala is. Rájöttem menet közben, hogy én tulajdonképpen az egész pályám során mindig is teleobjektív párti voltam, ami meghatároz egy látványt. A teleobjektív az részletre megy, sűríti a teret, koncentráltabb fogalmazást igényel, tehát lényegre törőbb. Elnéztem a kollégákat, nagyon sokan a széles látószögű objektíveket preferálják, nagyobb tér, nehogy Isten még torzít, és akkor attól még érdekesebb. Én ezt nem.
Tehát jobban bele tud mászni tulajdonképpen a lényegbe?
Igen.
Ez fontos?
Nekem igen. De az udvarhelyi képeim is egy jó része az ilyen apró részletecskék a városból. De mindig is ez érdekelt, hogy a részben az egész. A nagyon jellemző részletek. Szerintem az a fontos. A többi az sallang mellé.
Ez most egy nagyon szép kísérletezés eredménye, de viszont vannak-e még ilyen tervei, amikor elindul valamilyen ilyen különleges úton, és felfedez dolgokat?
Dolgozom. Nem árulom el, de azt én nem tartom helyén valónak, hogy az ember olyasmiről beszél, ami még nincs. Aztán majd lesz. Hát, ha Isten éltet, akkor lesz. Ha erőm lesz hozzá, akkor lesz. Amikor lesz, akkor nagy örömmel fogom megmutatni, hogy mi lett. Vannak terveim, csinálom. Az az igazság, hogy elég sok vívódással jár, elég sok kételj van bennem a filozófiájával kapcsolatban, a mondani valóval kapcsolatban, a megvalósítás mienségével kapcsolatban, úgyhogy ezeket mindegyszer meg kell valahogy oldjam, le kell tisztázzam, és akkor amikor a közönség elé tárom, akkor annak kész kell lenni.